én egy hívő családban nőttem, és nagyon drága szüleim voltak, hívő emberek, anyám, édesapám, édesanyám, mindketten a családban így nevelkedtünk, gyülekezetbe jártunk, jó magam is, és én komolyan vettem a gyülekezeti életet, és az életemet is úgy gondolom, ha visszagondolok most gyermekkoromra, hogy ott volt bennem az Úr Jézus iránti szeretet és szolgálatra való vágyakozás. Hadd tegyem hozzá, hogy családilag is zenei beállítottságúak voltunk, mert édesapám mielőtt megtért, nagy zenész volt, és ő hegedűvel is játszott, meg más hangszereken is, fúvós hangszereken. Na ezt csak azért említem, mert meghatározó lett az én életemben a zene. Attól független, hogy az én végzettségem nem zenei pályán futott, hanem a természettudományok vonalán, mert ugye azt végeztem Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen, kémia-fizika szakán, de ettől függetlenül a zene az mindig ott volt. Ez nagyon jó is volt, meg ez volt a buktatóm is. Mert mikor elvégeztem az egyetemet, és elkerültem egy munkahelyre Mezőkövesdre, ott rögtön valahogy én nem tudom, hogyan tudódott ki az, hogy én zenével foglalkozom, értek hozzá, főképp a gitár volt az, ami a kezemhez jobban odaillett, és egy ifjúsági zenekarban meghívtak, és rögtön zenekarvezetőnek neveztek ki. Na most ez a zenei élet az engem annyira vonzott, hogy sajnos kezdett elvinni engem a hit útjáról. Egyik zenekartól a másikba kerültem, nagyon jó, felfejlesztettem a zenekarokat, állandóan minket hívtak. Hát természetesen nem hívő énekeket játszani, hanem slágereket különböző helyeken, főképpen nagyon sok lakodalomban játszottam. Az nem annyira tetszett, inkább az, hogy éttermekbe is játszottam. A másik dolog az volt, hogy én lekottáztam a különböző slágereket, amit meghallottam, megtanítottam, versenyekre vittem a zenekart, általában nyertünk. Tulajdonképpen engem maga a zene volt az, ami nagyon lebilincselt, és az alkotás, és az, amit én megalkottam, azt játszották. Azt, hogy az emberek táncoltak, nem nagyon érdekes. Igen, ám, de azért ez meghatározó volt az én szellemi életemre. Körülbelül 20 évig úgy éltem, hogy nappal tanítottam, délelőtt a középiskolába, délután elkezdtem tanítani a zeniskolába gitárt, és szombat-vasárnap, vagy nyaranként napról napra pedig játszottam a világba, világi zenét a világnak. De mindig ott volt valahogy a szívemén, hogy így mondtam magamnak, János, nem jó helyen vagy, innen vissza kell térni. Én egyszer a húsvéti konferencián elmondtam az utcába azt, hogy megpróbáltam prédikálni a fiúknak, és azt mondtam, ide figyeljetek, nagyon bántott, hogyha káromkodtak. Én nekem ilyen soha nem jött ki a számon, abban a 20 esztendőben sem. Soha. És akkor azt mondtam nekik, hogy fiúk, aki káromkodik, vagy trágárul beszél, itt lesz a zongorán, illetve orgonán egy edény, és oda 2 forintot bedobtuk. Hát az még pénz volt 2 forint akkor, 69-70-ben. Azt mondják nekem, hogy jó, rendben van. Csodálkoztam, mindenki egyetértett ezzel. Utána úgy elkezdtek káromkodni, és dobálták be a pénzt, úgyhogy sok pénz gyűlt össze, és mit gondoltuk? Mi lett a vége ennek? Az, hogy elmentünk és megittuk a pénzt. Mondjuk én keveset ittam, mert hála Istennek olyan gyomorral áldott meg, ha egyszer többet ittam, akkor én egy hónapig nem tudtam semmilyen italra gondolni. A lényeg az, hogy eljött az idő, amikor az Úr aztán szólt. Egy betegségen keresztül, ez volt 1975. szeptember 12-én. És akkor éreztem, hogy én nekem le kell tennem ezt, amit csinálok, a zenét is, a világi zenét is, és megvallottam az Úrnak azt, hogy én nagyon rosszul tettem, de szeretnék újra ővele közösségbe lenni. És tudtam, hogy minden le lett rendezve. És hogy ez így történt, ennek egy bizonyítéka az volt, hogy előtte, ha nekem szombaton nem kellett zenélni menni, én rosszul voltam. Második szombaton nem kellett, akkor felajánlottam, hogy ingyen elmegyek, csak zenélhessek. És ezután, a szeptember 12-e után egyszerűen nem érdekelt, szabadulni akartam. Volt egy szerződésem egy étteremben a fiúkkal, a fiúk miatt, mert ez pénzt jelentett, ezt én még vállaltam, és megmondtam a parancsnoknak, ez egy klubparancsnok volt, hogy tovább nem jövök. Január 17-én lejár a szerződésem. Ő felajánlott dupla fizetést, mondom, nem kell fizetés, semmi nem kell. És azt mondja, miért? Akkor mi van? Mondtam, hogy ez lelki dolog. És azt mondta, hát ezt akkor megérti. És én azon a január 17-én játszottam utoljára slágereket életemben. Az igaz, hogy bizonyos értelemben nyilván, hogy az a 20 esztendő, amíg a könnyű zenével foglalkoztam, ez meghatározója lett bizonyos fokig az én zenei munkámnak későbbiek folyamán is. Csak hogy ezt a talentumot ezután rögtön én az Úrnak a szolgálatába tettem, kerültem a helyeket, ahol zenéltek, még azt is kerültem, slágereket, már világi zenét. És akkor elkezdtem írni éneket is, és az első énekem akkor, mikor az Úrhoz visszatértem, örömöm volt, és az volt, hogy tudom, van Krisztus Jézusom. Közben ugye egyedül éltem akkor, és kértem az Urat, hogy jó lenne egy segítőtárs nekem. Ez egy hosszú történet volna elmondani, a csodálatos segítőtársat kaptam, és maga a történet is nagyon érdekes volt. És aztán később összeházasodtunk, azóta is 33 évesek leszünk házasok most, június 17-én. Na de én most a szolgálatra tenném inkább a hangsúlyt. Amikor én a utcába ezt a bizonságtételt elmondtam, ezekkel a két forintosokkal kapcsolatosan, ez egy húsvéti alkalom volt, akkor ott a testvérek valahogy felfigyelhettek rám, nem tudom, csak nem sokára megkértek arra, hogy jöjjek-e Budapestre, és a Kerepesi úton volt egy találkozó, és hogy ott megbeszélnének valamit, mert lenne egy olyan munka, hogy van egy úgynevezett Transfer rádió, és ahhoz kellenének énekek. Én a rádióról tudtam, mert édesapám ezt hallgatta, ezt az Evangélium rádiót. És akkor oda elmentem, ott voltunk többen, voltunk vagy 15-20-an, és ott elmondtam én is, hogy mit csináltam, mit csinálok, és megkértek, hogy szeretnék, hogyha egy ilyen kis zenei csoport lenne, és tulajdonképpen azzal is megbíztak engem, hogy próbáljuk ezt mi összehozni, és írjunk énekeket, mert hiszen az van, hogy énekeljünk új éneket az Úrnak, ez volt akkor a indíték talán, és elkezdtük ezt a munkát Biatorbágyon. Nem olyan egyszerű dolog volt, mert ezt titkolni kellett. Közben én találkoztam egy szóláti baptista gyülekezettel, meghívtak oda, és ott volt egy zenekar, és annak a zenekarnak a vezetését bízták rám, úgy ez pluszba volt, és ebből probléma adódott, mert kitudódott, hogy mi zenélünk, meg az is kitudódott valakitől, hogy felvételeket csinálunk, és ebből kifolyólag, hát bizony annyira meghurcoltak engem is, talán másokat is, hogy ki akartak az iskolából rúgatni, így mondjuk egyszerű szavakkal. Ez annyira igaz volt, hogy behívtak a rendőrségre, a rendőrkapitányságra, és hát nagyon keményen próbáltak engem arra rávenni, hogy akkor mondjam el, hogy kerülnek ki ezek a szallagok, ezek a felvételek külföldre. Én elmondtam, hogy nem tudom. És tényleg nem tudtam. Én egyszer megkérdeztem az testvéremet, aki a felvételezést csinálta, hogy mondd már meg nekem, hogy hogy kerülnek a szallagok. Azt mondta nekem nagyon bölcsen, nem mondom meg, jobb neked, ha nem tudod. És én, amikor engem kérdeztek ott a rendőrségen, őszinte szívvel mondhattam, minden hazugság nélkül, nem tudom. Hogy milyen titkosan kellett ennek menni, Baranyi József volt ugye odakint akkor annak idején ennek az egész munkának a vezetője, hogy így mondjam, és volt úgy, hogy ő eljött, hogy a felvételeket megnézze, hogy csináljuk, akkor már nem Biatorbányon, hanem Recsken folytattuk. De volt, hogy változtattuk a felvételeket, hogy ne tudódjon ki, és ő gyöngyösen letette az autót, és akkor onnan busz jött el Recskre, tehát, hogy ne legyen semmi kapcsolódási lehetőség.
Hogyan zajlottak le ezek a felvételek?
Megbeszéltük, hogy mikor találkozunk. Amikor Biatorbányon voltunk, odautaztam, én vittem a kottákat, nagyon jó volt, mert Eszternek is voltak énekei, megbeszéltük, sokszor úgy kérte, hogy meghangszereljen, basszust írjak hozzá, vagy kíséretet, de a kíséretet ő is megcsinálta inkább a basszust, és akkor összeálltunk, próbáltunk, és hát ez egy nagyon kemény munka volt, mert zenélni is, meg énekelni is, és amikor csináltuk, már majdnem a végén voltunk, akkor hiba következett, és akkor plusz állj, kezdjük újra. Volt, hogy 10-szer elkezdtünk egy éneket. És akkor az akkori felvételi rendszerünk, berendezéseink még nagyon gyengépek voltak. De jó volt, örültünk, egy nap ráment, aztán hazajöttünk. Aztán volt egy olyan dolog, hogy kellene építenünk egy stúdiót. Az egyik testvérünk, akik Szólátról beköltöztek Egerre, felajánlott, hogy a pincében elkészíthetjük ezt a stúdiót. És ennek a stúdiónak a megépítéséhez nagyon sok segítséget nyújtott egy testvérünk, akit úgy hívnak, hogy...
Helmut Menzel?
Helmut Menzel, igen. Ő volt. Ő mérte ki, hogy hogyan épül meg a stúdió, és egy nagyon jó, szuper jó stúdió volt. És akkor már a felvételeket később a stúdióba készítettük, és vittük véghez. Első perctől kezdve az volt, hogy ami felvételt csinálunk, azt mind kiküldjük Veclárba, illetve hát a Trinszföld Rádióhoz. Majd aztán később, amikor Magyarországon létrejött a MERA rövidítéssel jelzett Magyar Evangélium Rádió Alapítvány, akkor azt mondtuk, hogy amit készítünk, azt felajánljuk és elküldjük, átadjuk a MERA-nak.
János bácsi, mesélni nekem arról, hogy hogyan születtek ezek az énekek?
Nekem az a meggyőződésem, mivel Isten mindenkinek, aki az övé lesz, aki az úré lesz, adott valamilyen talentumot vagy karizmát. Én úgy érzem, hogy ezt kaptam az úrtól, ezt a talentumot, a zenei talentumot, mert egyetemista koromban is volt úgy, hogy láttam egy szöveget, és akkor egy dallam jött nekem úgy a gondolataimban. Van olyan, amikor úgy írtam éneket, amikor volt egy szöveg, nem egy ilyen van, és akkor arra dallamot. Van, amikor van egy dallamom, arra később vagy valamikor lett egy szöveg írva. Van egy olyan eset például, hiszen leültem otthon, vagy 4 évvel ezelőtt történt, a kis keyboardhoz, kis elektromos zongorához, és elgondoltam azt, hogy valahol ott nagyon szép szigeten vagyok, mert én fantázia kell a zeneíráshoz, és akkor fölkel a nap, és a fölkelő nappal együtt egy új nap kezdődik, és milyen szép abban a gyönyörű környezetben egy nap fölkelte. És akkor ez úgy bennem volt ez az alapgondolat, és csak a dallamot elkezdtem. És ilyenkor többször lejátszom ugyanazt, kicsit sminkelek rajta, kicsit változtatok rajta, de még a szöveg nem nagyon volt, meg egy kevés volt, aztán kezdett alakulni, hogyha föl kell a napsugarak, és így tovább, és egyszer csak, mikor nagyjából ugye végre értem majdnem, beszalad a feleségem, azt mondja, ő a másik szobában volt, szóval írtam ezzel a dallamhoz egy szöveget. És egy Zsoltárnak alapján egy szöveget, hogy a lanta és a hárfa és a többi, és ez az ének úgy alakult, hogy 2 verse van, az első verset én írtam, és kegyelmül a második verset ő. Egyszer olvastam, valakitől megkérdezte a barátja, hogy te írod ezeket az énekeket? Nagyon szépek. Azt mondja, nem, ezt ketten írjuk. Az Úr és én. És az annyira megfogott engem, hogy azóta én is ezt mondom, hogy ketten, vagy esetleg a feleségemmel együtt 3-an írom az éneket az Úr és én, és én kérem is, hogy ebbe vezessen engem.
Milyen visszajelzéseket kaptatok a munkátokra? Akár a hallgatóktól, akár egy-egy felvétel kapcsán.
Nagyon sok visszajelzést kaptunk, el sem tudnám sorolni. Akkor, mikor még az elején nem volt meg a stúdió, akkor mégis csak kazettákat csináltunk, és ezeket a kazettákat másolták. Egyszer csak kaptam egy levelet, egy hölgy. Megköszönte az úrnak és nekünk ezeket az énekeket. Azon gondolkozott, hogy nincs értelme az életének, és végez magával, és a szomszéd asszonya átment hozzá, és oda tette ezt a kazettát az asztalra, és hát gondolta magába, most miért nem meghallgatom még. És olyan nagyon szép volt, hogy megírta azt, hogy feltettem, és az egyik ének megfogta őt nagyon, most nem tudom ponton megmondani, melyik volt, és lemondott az öngyilkosságról, és megismerte az urat, és átadta az életét. És ez mind olyan volt, nem dicsekvés, hanem öröm és hála, hogy akkor nem hiába való a mi munkánk az Úrban. És ez a fontos.
A szolgálatnak van sok öröme, erről beszéltél is, de azért vannak terhei is. Ha most kéne kezdened, milyen úton indulnál el, János bácsi?
3-szorosan az evangéliumra tenném. Az, aki egyszer járt már az Úr atyán, én hiszem, hogy jártam fiatalabb koromban, aztán eltért, és utána megtapasztalta Istennek azt a drága szeretetet és kegyelmét, hogy azt mondta, hogy el van fedezve, nincsenek már semmiféle bűnöd a régi, meg semmi, hanem itt vagy, az enyém vagy. Egy olyan más világ, tudtam összehasonlítani, mit jelent a világban lenni, mennyi csalódás, mennyi hazugság, és mennyire más Isten gyermekeként élni. Úgyhogy egy érdekes dolgot hagyd mondjak el. akkor darabig jó volt, de gyülekezet, nem volt Egerben gyülekezet, és Feldebrőre jártam gyülekezetbe. Egyszer azt mondja nekem a gondolataimban az ellenség, hogy ide figyelj már, te azt hiszed, hogy most ez neked el van intézve, el van baronálva minden, mert most te 20 évet éltél világban is elég csúnyán, és akkor most te gondolod, hogy minden rendben van. Ne csapd be magad, nincs. Nem hiszem, hogy te kegyelmet kapsz. Ez, Anikó, nagyon nehéz harc volt nekem. Azt mondtam, hogy tényleg valószínűleg így lehet, és visszagondoltam, mit csináltam 20 éven keresztül. Hát mondom, ez nagyon sok volt. Én voltam a hűtlen, az Úr volt a hű, szeretett engem, akkor most nem tudom, mi lesz. És nagyon érdekes volt, elmentem megint a gyülekezetbe, olyan gondolataim voltak, hogy nem sokáig lehet, hogy ott hagyom a gyülekezetet, és nem járok tovább. És volt egy idős testvérem, ez a bácsi egyszer, egy egyszerű szabó ember, ő egy kis úrvacsorai szolgálatot mondott, és olvasott az Ószövetségből arról, amikor Dávid azt mondta Mefibózetnek, hogy kétség nélkül megkegyelmezett az Úr, megkegyelmeztem neki. És amikor ezt a kis öreg elmondta, ő neki fogalma se volt, hogy ez mit jelentett nekem. Abban a pillanatban a kísértés eltűnt. Rájöttem, és tudomásul vettem, és meggyőződtem, hogy az Úr nekem kétség nélkül mindent megbocsátott. És akkor megnyugodtam, örömöm volt, és még nagyobb erővel belefeküdtem a munkába. Tehát ilyen is volt, ilyen nehézség. Sokszor az van bennem, hogy szeretném figyelmeztetni drága fiatal testvéremet, akik talán az Úr útján járnak, de fiatalok még könnyen becsaphatja a sátán őket, és elcsúszhatnak. Itt van a házasság kérdése például, meg nagyon sok minden más, ami nagyon-nagyon nehéz dolog. És nem éri meg a varga betű. És az igaz, hogy az Úr megállt, engem megajándékozott testvérekkel, egy csodálatos, nagyszerű segítőtársal, a feleségemmel, de amit vetettem, azt le kell aratni. Életem végéig. Azt nem vette el. Nem is ígérte meg. Nem mondta, hogy az megszűnik, hogy minden rendbe jön, hogy visszakerülnek a dolgok az anya mélybe, aztán majd újra máshol születne meg a gyermekeim, meg az unokáim, meg minden. Nem. Az azt mondta, hogy ezt vetetted, ezt learatod, de hagyd mondjak valamit. Ebben az aratásban, ami nehéz, ott van velem. És ez a lényeg.